Amikor Félix magához tért, egy hotelszobában feküdt, és Maud hajolt fölé.
Hogy érzi magát?
Félix mosolygott, és megfogta a lány kezét. Jól, kedves.
A vállán sebesült meg. Nem ért tüdőt a golyó. Azt mondja Márkejt, hogy a kimerültség jobban legyengíti, mint a sebe. Igyon tejet.
Mi van?
Csend. Először igyon tejet, azután beszélgetünk.
De nem beszélgetett. Alig, hogy lenyelte az utolsó kortyot, ismét elaludt. Késő este volt már, amikor felébredt. Maud ott ült mellette. Félix frissnek, egészségesnek érezte magát, és kinyúlt a lány keze után.
Maud, tudni akarom, mi van magával.
A lány mosolygott.
Mi lenne?
Fogoly vagyok. Elder?
Nem,
mondta a lány. Maga.
Elder szerint Cseberből vederbe kerültem.
Egészen fölé hajolt.
Mert szerinte maga nem bocsát szabadon többé. Igaz?
Csak akkor rebbentek szét, amikor a főfelügyelő belépett. Elder megszorította Félix kezét, keményebben, mint máskor. Az imént telefonáltam apádnak. Nem említettem, hogy megsebesültél. Jól tetted. Képzelem, a drága öreg milyen ideges lehetett, amikor látta, hogy tűz van. Elder ugyanis már értesítette, hogy itt vagyok. Fordult Maudhoz.
Elmondta már Borkman kisasszonya a bűnügy epilógusát? Félix csak most ébredt fel. Azután úgy érzem, hogy ez a maga kötelessége. Még sok minden van, amit magam sem értek.
Kopogtak. A szobapincér teát szervírozott.
Hát, hogy is volt, kezdte Elder. Ne piszmogjon, Ferdinand.
Felesleges, hogy hallgatódzék, jegyezte meg Félix. Kap tőlem egy nyári ruhát és két látcsövet, csak menjen nyugodtan. A pincér elképett, és remegő kezében megrezdültek a poharak.
De kérem,
motorkerékpárról szó sem lehet. Mars!
Ferdinánd sietve és halványan távozott.
Decker tanár nagyvonalú gonosztevő, kezdte Elder.
Mi?
Álmélkodott Félix. Még ezt sem tudod? Decker volt a fantom, a zsaroló, a gonosztevő, ő hitette el magáról, hogy Borkman.
Én úgy éreztem, hogy meg kell őrülni, amikor ez bizonyossá vált, mondta Maud.
Én pedig már az első napon sejtettem. Az ügy ősi, oroszországi háttere előttem is titok volt, amíg Decker nem mondta el.
A professzor Moszkvában együtt diákoskodott Borkman kisasszony anyjával. Szerelmes is volt a szép medikába. De megjelent Sergius herceg, aki a vásárolt okmányok alapján a Borkman nevet használta. Megszerették egymást a lányjal, és házasságot kötöttek. A hiú Decker kutatott Borkman után. Gyűlölte a férfit. Megtudta, hogy Borkman vásárolt név, de azt nem sejtette, hogy Sergius herceg van mögötte. Évek múlva azonban véletlenül tudomására jutott, hogy az a bizonyos Borkman, akinek nevét a herceg használta, rablógyilkos. Gyűlölete és szenvedélye nem csökkent az évek folyamán. Feljelentette Borkmant, illetve Sergiust. Kikutatta, hogy a kis család Achinsban lakik. A Borkman elleni feljelentés alapján természetesen Sergius herceget fogták volna el, de egy jóindulatú rendőrprefektus keresztül húzta Decker számítását. Egérutat adott Borkman Sergiusnak. Sergius Shanghaiban felismerték, és kénytelen volt elszakadni a Borkman családtól, ismét herceg lett. Decker szemmel tartotta a kis családot, titokban, hogy őt ne lássák. Amikor Shanghaiban ott állt az asszony két gyerekkel, egy véletlen találkozást inszcenálva, megjelent az asszony előtt, mint a régi kolléga. Decker, mint egy mentőangyal, felkarolta a családot. Elvitte őket Jávába, és igyekezett nagylelkűnek mutatkozni. Tőle tudom, hogy mennyire csalódott. Az asszony hálás volt a jóságáért, de egy pillanatra sem feledte el Sergius herceget. Azonban annyira hitt a volt kollégában, hogy a titkot elmondta neki. A férje nem Borkman, hanem Sergius herceg. Az orvos, mert akkor még nem volt tanár, az elérhetetlen cél helyett reálisabbat talált. Párizsba utazott néhány hétre, és elkezdte a herceget zsarolni. Mintha az igazi Borkman lenne. A zsarolt pénzből rendezte be első laboratóriumát Jáván, a zsarolt pénzből nagy lelkű volt a Borkman családhoz, és megkezdte nagy stílű kétlaki életét. A komoly tanár, ha néhány hétre elutazott, Tahitiban vagy Hawaiban nagy lábon élt, villája, jaktja, barátnője volt, tőzsdétől a rulettig minden játékban részt vett, azután ismét visszatért Jávába, és mint komoly tudós, valóban értékes munkát végzett. Végül a banánoxiddal elérte a legnagyobb eredményt, 500 000 hollandi forintért megvette az állam. A hatalmas tőzsdeveszteségek, a pazarló kétlaki élet már a véggel fenyegették. Ezzel az 500 000-rel éppen, hogy elsimította a bajt. És most újabb 500 000-et akart. Tudott egy államot, amely már szívesen fizetett volna 500 000-et, hogy a banánoxid egyedárusítását kiüsse a hollandok kezéből. De a nagynevű tanár pozícióját kellett volna feláldozni, hogy ellopja a saját találmányát. Így született meg a terv. Zsarolás útján kényszeríti a titkárnőjét módot, hogy ellopja a banánoxidra vonatkozó feljegyzéseket, és szökjön. A szökésben levő magántitkárnő gyanún felülhelyezi a tanárt, kétségtelenné teszi a bűnös személyét. A többi már itt történt. Borkman kisasszony kénytelen volt elvinni a jegyzetet. Azt hitte, hogy a gazdáját károsítja Borkman javára. Nem tudta, hogy a kettő ugyanaz a személy. Borkman utasítására idejött a Grand Hotelbe, és repülőgép állt készen, hogy tovább szökjön. Decker egy kongresszus ürügyével a közelben sem volt a lopás idején. Inkognitóban, borotvált arccal idejött, egy olcsó földszinti szobában húzta meg magát, és éjszaka valahogy megszerezte volna, mint Borkman a füzetet úgy, hogy Mood ne lássa őt szemtől szemben. A küszöbről vitte volna el, mondta Félix. Szerencsére a dráma itt tragikomédiába csapott át. Két szélhámos, Wolfgang és cimborája, egy törzsfőnök, a csodálatosan pimasz Nalaja, 10 év előtt összehazudoztak egy fürdőhelyre valót Kislagondáról. A benszülött uralkodó és Wolfgang biztosították a vendéglő üzemek bérletét a saját számukra 10 év időtartamra. A 10 év most lejárt. Jövőre a bank saját kezelésébe veszi az üzemeket. A két szélhámos alaposan ki akarta használni az utolsó alkalmat. Erre jött az ötlet, 3 héttel meghosszabbítani az idényt, amikor már egy vendég sem lenne. Ez 80 lakónál több mint 100 000 forint forgalmat jelent, és azt hiszem, hogy tisztán elrabolták volna. De hogyan hosszabbítsák meg az idényt? Vesztek zárral. Az pontosan 3 hétig tart. Nalaja ismert egy növényi mérget, amelyik jellegzetes búbópestis tüneteket idéz elő, de különben nem okoz halálos komplikációt. Kiválasztottak egy jelentéktelen lakót, egy szürke embert, hogy kissé megmérgezzék a jó ügy érdekében. Decker tanár egyszerű inkognitója megtévesztette őket. Csak a szobapincét kellett beavatni, hogy a tanár kávéjába tegye a mérget. Ez az ember 50 forintot kapott. A kicsinyesség már sok bűnöző vesztét okozta. Most is így volt. A pincér bevitte Deckernek a mérgezett kávét. Reggelre a tanár rosszul lett. Jött Ranke doktor. Ranke doktor kabzsi, inkorrekt ember. Csak ránézett a tanára, és 2 kérdést tett fel, már tudta, hogy pestis. Azután már csak a szokványos szer nyújtott át messziről a palmira olajat, hogy a beteg bedörzsölje a testét. Akkor már a tanár tudta, hogy mi a baja. A folytószagú olaj csillapítja a pestises fekélyek szörnyű égését. Miközben az olajat felkente, nyílt kérdéssel fordult a küszöbön álló orvoshoz. Kolléga, én Decker tanár vagyok inkognitóban. Tudnom kell az igazat. Búbú pestisem van?
Igen. Tipikus eset, méltóságos uram, felelte nyíltan az orvos.
Búbú pestisből 10 000 közül 1, ha meggyógyul, az is szánalmas roncs marad. Elhatározta, hogy szabadon ereszti a csapdájában vergődő áldozatokat. Megkérte Ranke doktort, hogy likvidálja az ügyet. Menjen fel a 88-as szobába. Mód még ott lakott akkor, csak másnap cserélt Lindnerrel. Közölje Borkman kisasszonnyal, hogy visszaviheti az értékes jegyzetet, és nyugodtan élhet. Ő volt Borkman. Ranke nyomban tudta, hogy nagy lehetőség kínálkozik. Tudta, hogy mit jelent a banánoxid. Nem jelentette nyomban a pestises esetet, és találkozót kért Moodtól éjszakára. Akkor mászta be az ablakon pizsamában. Legalább tudom, hogy hol járt, mondta Félix, és megfogta Mód másik kezét is. Ranke úgy ment a találkozóra, mintha tudna az ügyről, és ügyesen kivette a lényeget Módból. Azután megzsarolta, és követelte a füzetet. Másnapig adott határidőt. Reggel Wolfgang és a benszülött megtudták Rankétől, hogy ki az állítólagos kereskedelmi utazó. De megtudta a bűnös szobapincér is. Életfogytiglani fegyház kockázatát vállalta, 50 forintért. Mialatt az orvos telefonon bejelentette az esetet, ez a pincér bement a beteghez. Deckernek már gyanús volt a láz és bénulási tünetek nélküli bubópest is. A pincér, hogy mentse a bőrét, őszintén elmondott mindent a betegnek a mérgezésről. Decker nyomban tisztában volt a helyzettel. A pincérnek pénzt adott, hogy hallgasson továbbra is. Alig várta, hogy Ranke visszatérjen. Közben azonban megérkezett a rendőri bizottság, és vesztek zárat rendeltek el. Alig, hogy Markeit kilépett a betegszoba küszöbéről, Decker felosont az emeletre. Ranke doktor ez alatt a 88-ba sietett, de már Linden találta ott, aki szobát cserélt Móddal. Engedélyt kért az énekestől, hogy telefonálhasson. Linner elment, mert mindenkit a halba hívtak a rendőrök. Ranke épp felvette a kagylót, hogy Módot hívja, amikor jött a beteg. Szóváltást támadt, és dulakodtak. Ez látszott a halott letépet nyakkendőjén, leszakított ingén. Ranke a megmérgezett beteget könnyedén a földre teperte. De mielőtt kiléphetett volna a szobából, az íróasztalon fekvő színpadi törrel Decker ledöfte az orvost. Ezután egy csomó hisztériás állapotban élő ember lépett a színre. Signora Relli Linner szobájába kivitte a halottat. Mód azt hitte, hogy a herceg ölte meg, és elrejtette a tört. Félix átosont a furcsa zajra, és mert azt hitte, hogy gyanúba keveredne, visszasietett a rejtekére, de elveszítette egy pizsomagombot a halott mellett. Mindez erősen hátráltotta a nyomozást. Én azonban szerencsére találtam egy jelentős nyomot. Egész enyhén, de mégis konstatálhatóan némi olajszag érződött a tetemen. Deckerről tapadt rá egy kevés. Így indultam el a helyes nyomon. A dulakodás meglátszott a tetemen, de a szobán nem. Azután vérnyom is kevés volt a sebhez képest. Így jöttem a feltevésre, hogy a szőnyeg, amelyen dulakodtak, amelyre a vér folyt, eltűnt. Ezen a szőnyegen meg kellett őrződni a palmira olaj szagának is. Azonban Decker is gondolt erre. Wolfgang és a benszülött a hatalmában voltak. A Deckert elfogják, és kiderül a mérgezés, a hamisított pest is, a szörnyű büntetést jelent a számukra. A tanár a két hurokba szorult embert jól kihasználta, rabszolgái lettek. Wolfgang eltüntette a szőnyeget. Nalaja vitte a leveleket. Wolfgang egyszer le is ütött engem a sötétben. Az ápolónő mélyen aludt, az orvos csak nappal volt nála. Ilyenkor Decker szimulált. De sikerült a betegszobából egy zsebtükröt szerezni a tanár új lenyomatával, és ez egyezett a centrális kapcsolójáról vett lenyomattal. A harmadik elsötétítésre alaposan felkészültünk. Ferguson utasításom szerint a betegszobát elzáró lépcsőhöz sietett. Decker nem tudott visszajutni, és szökni kényszerült. És hogyan fogtátok el? A vesztek zárat, még mielőtt a tűz támadt, Markeit már megszűntnek tekintette, mert Wolfgang vallomása alapján kiderült, hogy nincs igazi pest is a házban. Én utána siettem, mert figyeltelek, hiszen felelősséget vállaltam, érted? Gilda az első fenyegetésre vallott. A tűzoltóautót megraktam katonákkal. Végigfutottunk a csatorna felett, minden kijáratot három ember megszállt. Az utolsó előtti nyílásnál velünk egyszerre érkezett a rács, az Decker, és elfogtuk. Hú. És Villiéné? Kérdezte Mód. Véletlenül egy teljesen különálló büntény is lejátszódott a szállóban. A féltékeny asszony megfenyegette a dzsigolót. Dodi and Amy néven együtt táncoltak valamikor. Dodi most egy másik nőt akart kifosztani, és eltette Villiénét az útból, amikor ez veszélyessé vált. A gazember ellen már kiadtuk a körözést. Valamennyi vádlott beismerésben van. Decker kérte, hogy a Borkman ügyet ne vegyem a jegyzőkönyvbe. Ezt meg is tettem neki, nagyon szívesen. Köszönöm. Suttogta Mód. Elder, nagy vagy. Ó, nem én vagyok nagy, hanem az igazság, felelte a főfelügyelő.